Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. A mikrofonnál Domani Csandrás, a szerkesztő Csák Gyula. Műsorunk első felében szó volt a vasárnap esedékes bécsi tartományi és polgármester választásról, a következő negyed órában pedig egyebek mellett megemlékezünk a héten elhunyt világhírű svéd krimiíróról, Henning Mankerről. Megkötötték az Egyesült Államok és 11 térségbeli ország részvételével a csendes-óceáni kereskedelmi partnerséget rögzítő megállapodást. A Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója szerint a vámmentes kereskedelem mellett egyéb előnyöket is tartogat az érintettek számára a megegyezés. Simon Dárpát kérdezte Ugrósdi Mártont.
Mióta Barack Obama elnök hivatalba lépett 2009 elején, az egyik legfontosabb kampányígérete az volt, hogy az Egyesült Államoknak a figyelmét a csendes óceáni térségre fordítja, hiszen a leggyorsabban növekvő gazdaságokat találjuk meg. És elég régóta szerettek volna már létrehozni egy szabadkereskedelmi megállapodást ezekkel az államokkal. Ezt a tárgyalást sikerült lezárni most. Kicsit hasonló ez egyébként a transatlanti kereskedelmi és befektetési megállapodáshoz, ami ugyanez a megállapodás lesz csak az Európai Unióval.
Most itt az Egyesült Államok 11 másik aláíró országgal állapodott meg. Japán, Ausztrália, Kanada, Vietnám és Mexikó is részt vesz ebben. Nagyjából a világgazdaság 40%-át adják azok az országok, amelyek részt vesznek benne. Kína azonban nem. Hogy Kína kimaradt?
Hát egy ilyen szabadkereskedelmi megállapodásnak számos olyan részlete van, legyen szó a viták jogi rendezéséről, vagy a befektetővédelemről, amely kínai érdekeit annyira nem szolgálja, tehát ők nyilván szeretnék a továbbiakban is kihasználni ezeket az előnyöket, amiket a nem túl demokratikus berendezkedésük jelent. Hogyha egy ilyen szabadkereskedelmi megállapodásban részt vennének az Egyesült Államok, illetve azokkal a mondjuk így fejlett nyugati demokráciák, mint például Kanada vagy Ausztrália, akik ebben benne vannak, akkor nyilván az ő kompetitív előnyöket, ami a nem igazán demokratikus rendszerből következik, azt elveszítették volna, hiszen föl kellett volna adni számos olyan területet, ahol ők most határozottan jobbak, mint a nyugati államok, és nyilván ebben a kínaiak azért nem szerettek volna veszíteni.
És mit nyernek azok, akik részt vesznek benne? Vámmentes kereskedelmet, mik azok a részletek, amik megkönnyíthetik a kereskedelmet ezen országok között?
Hát nyilván a vámmentesség talán a legfontosabb kérdés, bár itt azért sok előrelépés volt, tehát például a Mexikó és az Egyesült Államok között ugye a NAFTA már részvizetek óta működik, tehát hogy inkább az ázsiai, illetve a kelet-ázsiai piacoknak az elérése volt fontos ebből a szempontból. Úgy gondolom, hogy például Ausztráliának az egy jó lehetőség lehet arra, hogy a nyersanyagaival, illetve a feldolgozott termékeivel az amerikai piacot elérje, az amerikaiak is azért egy jelentős piacot tudnak szerezni így a saját termékeiknek, és hát nyilván van ennek egy politikai üzenete is, számos olyan ország van, főleg a dél-kínai tenger környékén, akik most egyre jobban keresik az Egyesült Államok támogatását, mert félnek Kína megerősödésétől, hogyha a gazdasági téren sikerül még egy plusz szövetséget létrehozni, azért az ő politikai elitjüket is valamennyire meg tudja nyugtatni a gazdasági előnyök mellett természetesen.
Ugrósdi Mártont a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatóját hallották. Az európai polgárok számára veszélyes lehet a biztonságos kikötő elnevezésű Amerikával kötött egyezmény, állapította meg az Európai Bíróság. Király István Dániel összefoglalója.
Az Európai Bíróság kedden érvénytelennek nyilvánította azt a megállapodást, amely alapján amerikai vállalatok, köztük például a Facebook hozzáférhetnek uniós polgárok adataihoz. Az indoklás szerint az amerikai cégek hajlamosak figyelmen kívül hagyni a Safe Harbornek a magánélet védelmét szolgáló előírásait olyan esetekben, amikor azok ütköznek az amerikai nemzetbiztonság vagy a közérdekével, illetve a rendvédelmi szabályokkal. A döntés megakasztja azt az üzleti támogató rendszert, amelyet 15 évvel ezelőtt hoztak létre az egyezmény alapján, és amelyet több ezer cég használ. A Safe Harbor, vagyis biztonságos kikötő hiányában a személyes adatok átadása csak költségesebb és időigényesebb eszközökkel tehető meg. Az Egyesült Államok mélységes csalódottságának adott hangot az egyezmény érvénytelenítése miatt. A lépés Penny Pritzker amerikai kereskedelmi miniszter közleménye szerint jelentős bizonytalanságot teremt az amerikai és európai vállalatok és fogyasztók számára, és kockára teszi a fejlődő transatlanti digitális gazdaságot. A bírósági döntés után az Európai Bizottság alelnöke Frans Timmermans azt mondta, a döntést figyelembe veszik, azonban nem állítják le az adatok továbbítását. Hozzátette, rendelkezésre állnak más nemzetközi mechanizmusok is. Az ügy Maximilian Schramm osztrák állampolgár panaszanyomán került a legfőbb uniós igazságszolgáltatási fórum elé. A Facebook használó diák azzal érvelt, hogy az amerikai elektronikai hírszerzés tevékenységeiről szóló Edward Snowden által 2013-ban kiszivárogtatott információk alapján az Egyesült Államok jogrendszere és gyakorlata nem biztosít valódi védelmet az oda továbbított adatoknak az amerikai szövetségi intézmények ellenőrzésével szemben. A diák panaszt emelte a közösségi hálózat írországi leányvállalata ellen, amely az Egyesült Államokban található szerverekre továbbít és ott tárol személyes adatokat. Az ír hatósága a panaszt elutasította, így került az ügy az Európai Bíróság elé. Király István Dániel, Inforádió, 88,1.
Németországban két év alatt csak nem 20%-kal emelkedett azok száma, akik nem rendelkeznek önálló lakással. Ez jó részt abból ered, hogy a lakbérek évről évre nőnek, és egy átlag fizetésből élő munkavállaló havi keresetének akár kétharmadát is felemésztheti. Mint németországi tudósítónk Vince András jelenti, a társbérletben élők számát közel 350 000-re becsülik.
Korábban egyetemisták éltek közösen bérelt lakásban, manapság azonban egyre több pályakezdő is megoszt egy lakást. Becslések szerint olyan folyamatról van szó, amely az elkövetkező évek során fog tetőzni, amikor valószínűleg már 500 000-t is meg fogja haladni a társbérletben élők száma. A lakbérek drasztikus felszökése az ezredfordulót követően kezdődött, amikor a városok és települések anyagi helyzetük javítására privatizálták az addig tulajdonukban lévő lakóházakat. Az új tulajdonosok a korábbinál jóval többet kértek, aminek következtében sokan képtelenné váltak a felemelt lakbérek megfizetésére, és vagy kiköltöztek, vagy pedig másokkal osztották meg addigi lakásukat. Munkanélkülivé vált személyek esetében ugyan lehetőség nyílik a szociális hivatal lakbérpótlékának kérelmezésére, de ennek feltételei igencsak szigorúak, aminek viszonylag csak kevesen tudnak megfelelni. Márpedig a bejelentett lakás szinte előfeltétele az elhelyezkedésnek, ugyanis a munkaadók kérdőívén főhelyen szerepel a pontos lakáscím. De még a társbérletben élőknél is rosszabb helyzetben vannak a hajléktalanok, akiknek száma az elmúlt 3 évben kereken 50%-kal nőtt, és immár megközelíti a 40 000-et. Berlinben a Lakásnélküliek Szövetsége most megkongatta a vészharangot, mert az egyre nagyobb számban érkező menekültek, mint egy versenytársaivá válnak a hajléktalanoknak, de részben még a társbérletben élőknek is, mert a hatóságok elképzelése szerint a migránsok integrálására a legjobb lehetőség az iparilag fejlett nagyvárosokban kínálkozik, ahol már amúgy is egyre kevésbé megfizethetőek a lakbérek. Következésképpen az elkövetkező hónapokban a kormányra egyre nagyobb nyomás fog nehezedni olyan állami támogatással épülő lakónegyedek létesítésére, amelyekben az átlagkeresők is otthonhoz tudnak jutni. Vince Andrást hallották Németországból.
Az Egyesült Királyságban találta a világon a legjobbnak a hospice ellátást a brit Economist Intelligence Unit. Magyarország a 41. helyen végzett. A felmérés készítői azonban kiemelik azt is, a Szigetországban is vannak hiányosságok a területen. Király István Dániel összeállítása.
5 év után másodszor vizsgálta a hospice és palliatív ellátás minőségét, illetve az életvégi ellátást a brit Economist Intelligence Unit. 2010-40 idén 80 országot rangsoroltak, mindkét esetben az Egyesült Királyság végzett az élen, most Ausztráliát, Új-Zélandot és Írországot megelőzve. A lista végén Kína végzett, Botswanával, Iránnal és Guatemalával. A tanulmány készítői kiemelik, a területen az elmúlt 1/2 évtizedben tapasztalt jelentős fejlődés ellenére 80 államból 34-ben haladta meg az átlagot az elért pontszám. Ezekben az országokban beszélhetünk jó hospice, illetve palliatív ellátásról, ami így a felnőtt lakosság alig 15%-a számára érhető el. A vizsgált 80 ország a föld lakóinak 85%-át fedi le. A kutatás Magyarország esetében kiemeli, hogy Kínához és Görögországhoz hasonlóan az ellátás szűkös, az igény egyre jelentősebben nő, éppen ezért komoly befektetése van szükség az elvárások teljesítéséhez. A 27 vizsgált európai országból Magyarország a 19. helyre került, előtte Csehország, utána Törökország és Oroszország végzett. A tanulmány készítésekor több szempontot vizsgálnak, ezeket a részeredményeket súlyozva készítik el a végső sorrendet, mondta el ma reggel a BBC Today című műsorában a tanulmány egyik készítője, Annie Penelay.
We look at different categories, as said, there's the general environment.
Egyebek közt az általános ellátási környezetet, a humán erőforrás rendelkezése állását és a szolgáltatás költségeit, vagyis az általános elérhetőségét és minőségét is nézzük. Magyarországon Magyarországot azon államok közé sorolták, ahol ugyan készült kormányzati stratégia az ellátás fejlesztésére, azonban hiányoznak a cél elérését biztosító világos és egyértelmű mechanizmusok, folyamatok. A meglévő lehetőségek alapján az ellátásban részesülők száma szerint azonban a 80 országból a 26. helyre került Magyarország. A becslés szerint az elhunytak 12%-a számára volt biztosított az ellátás, a lista élén 63%-kal Ausztria végzett. Az ellátás minősége szerint a 38. helyre sorolták Magyarországot. A felmérést készítő szervezet munkatársa a BBC műsorában felhívta arra is a figyelmet, a lista végén végzett országokban, így az Egyesült Királyságban is van még mód a fejlődésre.
There's a number of things that that are appointed as a point for improvement.
Több dolgot is jeleztünk, amiben véleményünk szerint javítani kellene az ellátáson, egyebek közt a diagnózis felállításának és a megfelelő kezelés meghatározásának lassúsága a probléma, és mindez az eszközök és a humán erőforrás viszonylagos szűkösségére vezethető vissza, aminek az is az eredménye, hogy a szolgáltatáshoz nem mindig jutnak elég gyorsan az érintettek, mondta Annie Penelay, hozzátéve az ellátás Szigetországon belüli eloszlása is egyenletlen. Király István Dániel, Inforádió, 88,1.
67 éves korában elhunyt Henning Mankell svéd író, a Kurt Wallenderről szóló nagy sikerű krimik szerzője. Életéről és munkásságáról Ola András összefoglalóját hallják.
Az 1948-ban Stockholmban született Henning Mankelt gyermekkorától foglalkoztatta az írás, bár eredetileg is regényíró szeretett volna lenni, pályafutása a színházban kezdődött. A stockholmi Riksteaterben 20 éves korában már darabokat írt és rendezett, majd néhány év múlva első regénye is megjelent. A műveiben erős társadalomkritikát megfogalmazó szerző irodalmi munkája mellett aktív politizálást is folytatott, részt vett többek közt a 68-as svéd diák megmozdulásokban, valamint a vietnámi háború, a portugál gyarmati háború és a dél-afrikai apartheid elleni tüntetésekben is. A 70-es években személyesen is ellátogatott Afrikába, ami nagy hatást tett rá, rendszeresen visszatért Mozambikba, ahol a főváros egy színházának művészeti vezetésére is felkérték, és könyvkiadót is alapított fiatal afrikai és svéd írók támogatására. Regényíróként a magányos, elvált, operakedvelő nyomozó figurája Kurt Wallander tette őt világhírűvé, akiről 1993 és 2010 között 14 kötete is megjelent. A világszerte csak nem 40 millió példányban elkelt könyvekből több filmes feldolgozás is készült. A BBC által a 2000-es évek második felében gyártott sorozatban Kenneth Branagh alakította a főszereplőt. Bár krimiíróként vált ismertté, több gyermekkönyvet is írt, amiért megkapta 1996-ban az Aristide Linden díjat is. A svéd krimiirodalom egyik legsikeresebb szerzője hosszú ideje küzdött a rákkal, betegségéről utolsó 2014-es kötetében részletesen is beszámolt. Ola András, Inforádió, 88,1.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Csák Gyula nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domanics András.